Jó estét kívánok mindenkinek! Ugye folytatjuk a Tánya 41-es fejezetét. Gyorsan csak felfrissítve magunkban, hogy miről is volt Szonya, de elmúlt héten sok mindenkinek sok tennivalója és gondja, baja volt, megoldandó feladatok, úgyhogy nem biztos, hogy nincs még frisse fejünkben, hogy mi is volt az alaptéma. Ugye a 41-es fejezet az gyakorlatilag arról szól, hogy milyen módon kell, milyen meditációt kell alkalmazni az embernek ahhoz, hogy az alapvető érzelmek Isten irányába megszülessenek a szívében. És azt mondtuk, ugye, hogy nagyon fontos, hogy legyenek ezek a... Köszönöm szépen, ez gondolom a kikapcsolás volt. Szóval, hogy milyen meditációkra van szükség ahhoz, hogy az ember az alapvető érzelmeket fölébreszte magában, és arról is beszéltünk, hogy miért van szükség egyáltalán ezekre az alapvető érzelmekre, és azt látottuk meg, hogy miért van szükség erre, azért, mert enélkül az, hogy az ember megtartja a Tóra parancsolatait, az bizonyára nagyon fontos, és a gyakorlat szintjén ez lényeges, de a gyakorlat érzelem és az érzelemből fakadó motiváció nélkül az egy száraz valami, ahhoz hasonlítottuk, mint a madár, amelyik nem tud fölszállni. Megvan a madár, a cselekedet maga, a gyakorlat megvan, de ha nem nincs ott az érzelem, ha nincs ott a Isten szeretet, vagy Isten félelem, akkor nem tud fölszállni az a cselekedet, az megmarad a cselekedet szintjén. Ugye ahhoz hasonlítottuk ezt, mint amikor én adok valakinek egy virágot a születésnapjára, azzal, hogy én adottam a virágot, azzal a cselekedet maga megvolt, de ha nincs mögötte érzés, ha nincs mögötte érzelem, hogy én ezt szeretetből adtam, vagy tiszteletből adtam, akkor a ő szintjén sem fogja ezt mélyebben megérinteni őt, mint a cselekedet szintjén. Ha én adok egy virágot, és az tisztán a cselekvés szintjén van meg, akkor az a ő szintjén, az ő a befogadó oldaláról is csak a cselekvésig fog eljutni. Hát ő azt mondja, átvette a virágot, de nem fogja mélyen a szívén érinteni. Viszont, hogyha érzelemmel teli adom, akkor az úgymond fölszáll az a cselekedet. Az nem csak a cselekvés szintjén marad meg, hanem a szívét is megérinti annak, akinek adom. Ugye? Kapok egy ajándékot, akkor ez másodlagos kérdés, hogy mit kapok. Sokkal nagyobb kérdés az, hogy mi az érzés, amivel kapom. Úgyhogy ezért van szükség az érzésre. És hogyan lehet az érzést elérni? Az érzést el lehet érni meditációval, amikor Istenről meditálok, és ezáltal érzelmeket ébresztek Istennel kapcsolatban saját magamban. Istennel kapcsolatban nem lehet másképp érzelmeket elérni, csak a meditáció által, mert nincs más lehetőségem bele tapasztalatokat szerezni. Ugye egy másik emberrel tudok beszélgetni, el tudom menni moziba, vannak közös élményeink, amikor őt jobban, ami által őt jobban megismerem, de Isten nem tudom jobban megismerni, csak a meditáció által. És ezért van szükség a meditációra, amiből aztán megszületik az érzelem, és ez az érzelem ez lehet kétféle, hogy szükség van erre a két érzelemre, az Isten félelemre és az Isten szeretetre, és ahhoz hasonlítottuk az előbbi példához még visszanyúlva, hogy ez olyan, mint a kismadár, aminek két szárnya van, és a két szárny nélkül nem tud felrepülni. Szükség van mind a kettőre, az Isten félelemre is, és az Isten szeretetre is, ahhoz, hogy az a cselekvés, amit az a jó cselekedet, az a mitva, amit csinálunk, az valóban fel tudjon emelkedni. Akkor kitértünk arra is, hogy miért, hogy mi az, ami előbbre való. Igen? Az a baj, hogy az utolsó... Jó, köszi. Arról is szó volt, hogy melyik az, amelyik előbbre való a kettő között, hogy csak két alapérzelmről beszélünk, az Isten félelemről és az Isten szeretetről, akkor mit mondtunk, valaztán emlékszik, hogy mi az, ami időben, sorrendben előbbre való? Azt mondtuk, hogy az Isten félelem, és arra talán emlékeztek, hogy mit mondtuk, hogy miért. Nem. Majd, igen? Aha, mert nem mindenki értett fel egyet, volt, aki azt mondta, hogy Isten szeretet előre való. Hogy? Erről is volt szó, ebben igazad van. És azt mondtuk, hogy a különbség a kétfajta érzelem, a szeretet meg a tisztelet vagy félelem érzelme között az az, hogy a szeretetnél én vagyok középpontban. Ugye a szeretetnél, amikor én szeretek valakit, akkor tegyem azt az érzést szeretem, amit ő ad nekem. Tehát igazából én vagyok az én egóm, az én létem, az én entitásom van a középpontban. Amikor a félelemről beszélek, Isten félelemről, vagy bármilyen félelemről, akkor az van középpontban, akit én tisztelek, vagy akit én félek. És ezért, ha nem akarjuk, hogy ez az Istennel való kapcsolat az egy feltételes módos kapcsolat legyen, amekkora éppen a szeretet az akkora legyen, akkor fontos, hogy azt tisztázzuk magunkban, hogy ő van középpontban, én úgymond a szolgája vagyok Istennek, és hogy egy szolgánál is a szolga ura az, aki középpontban van, és a szolga annak megfelelően teljesít, hasonlóan módon vagyunk mi is az örökkévalóval, akkor előbbre való az Isten félelem. Akkor erről volt szó a fejezet elején, és utána pedig arról is beszéltünk részletesen, hogy ennek az Isten félelemnek, amit így neveztünk, hogy Isten félelem, több szintje van. Ugye szó volt arról, hogy ez az Isten félelem ez nagyon primitív szinten jelentheti azt, hogy valaki fél a büntetéstől, de azt nem nevezzük Isten félelemnek, azt inkább a büntetés, a bunkósbot félelmének nevezzük, azt a büntetés félelemnek nevezzük. Akkor mi a következő szintje az Isten félelemnek az, amikor én úgy félem Istent, mint ahogy egy másik embert félek. Nem egy másik embert, aki meg fog verni, hanem egyszerűen a másik embernek a jelenlététől én egy kicsit komolyabban veszem magamat. Ugye erre idéztük azt, amit Rabbi Yochanan ben Zakkai mondott, hogy bárcsak olyan lenne rajtatok Isten félelme, mint egy húsvér ember félelme. Miért? Mert amikor az ember vétkezik, akkor mindig azt mondja, csak nehogy valaki meglásson. Hogyha valaki már lát, akkor az ember már kulturáltabban viselkedik. Akkor ha azt tudatosítod legalább magadban, hogy Isten mindenütt ott van, és ez megvan a fejedben, akkor az már egy szintje az Isten félelemnek. Szóval a következő szintje az Isten félelemnek az, amikor nem egyszerűen azt tudatosítod, hogy Isten ott van, vagy ezen gondolkozol, hanem valóban érzel egyfajta szégyenérzetet Isten előtt, érzed azt, hogy Isten mindenütt ott van, és érzed azt a felmérhetetlen és felfoghatatlan végtelen különbséget, ami közted és a végtelen Isten között van, és ez egy szégyenérzetet eredményez, úgy, mint amikor egy nagyon okos ember társaságában vagy, akkor nem egyszerűen nem azért félsz, mert hogy megver majd az a nagyon okos ember, hanem mert hülyének érzed magad mellette. Most ez csak egy metafora arra, amikor a végtelen és a te viszonyodról van szó. És ugye arról beszéltünk a múltkor, és aztán befejezem az ismétlést, hogy mi van akkor, hogyha én hiába meditálok el Isten nagyságán, a végtelenségen, stb. De nem születik érzelem a szívemben.
Legalább megpróbáltad, és akkor is
amit. Nagyon helyes, így van. Legalább megpróbáltad, de az is annak számít. És itt két szintről beszéltünk. Két szinten mondtuk, hogy ez hogyan is történhet. Ugye azt mondtuk, hogy valaki meditál, az ideális esetben valaki meditál, felfogja az isteni hatalmasságot, a végtelen, és az eredményez, hogy a szívében is érezze azt az érzést. Akkor az a legjobb. Van olyan ember, aki a fejében meditál, és a szívében nem érzi azt az érzést, de a fejével tudja, hogy kéne, hogy érezni. Hogy a fejében érzi az érzést, a szívében nem. Mint amikor, és erre emlékeztek, mondtam azt a példát, mint amikor van az, hogy éjjel kettőkor fölsír a gyerekem, akkor nagyon kevés szülő van, de van egy kettő, aki ilyenkor a szívében érzi a szánalmat a gyerek iránt. Vagyis van egy a többség a szülőknek, aki a szívében nem érzi a szánalmat a gyerek iránt, de a fejében tudja, hogy azt éreznie kellene, és hogy a fejében érzi. Nagyon furcsán érzem a felét, csak azért, mert nem voltál itt az egészen.
De nem a három gyerekem is fölsírt a kéjjel, akkor a szívemben éreztem.
Hát akkor te nagyon különleges ember vagy, de amikor te valamit fáradtan... Nem. Hát amikor te valamit fáradtan fekszel az ágyban, és a gyerek fölsír, akkor a kötelességedet teljesíted, és kikelsz az ágyból, de valahogy elküldeni.
Magódás. Jó,
ja, hogy te úgy, hogy...
Én nem magódás, szeretett.
Ne emelem a kipámat előtted, mert ez kevés ilyen apukával találkoztam. Én őszintén megvallom, hogy nagyon szeretem a gyerekeimet, nagyon is tánom őket, amikor sírnak, de ilyen háromkor, amikor én már álmok álmát alszom, és arra ébredek, hogy az egyik gyerekem mellettem áll, hogy nem tudom én, mi van, akkor persze szeretettel fordulok hozzá, de ez inkább a fejemből jövő szeretet, mint a lángoló, a szívemben lángoló szeretetnek a hangja. Na most ez az a szint, a második szint, amikor a fejemben érzem az érzelmedem a szívemben, és a harmadik szint pedig az az, amikor a fejemben sem érzem azt az érzelmet, csak tudom, hogy kéne éreznem. Ami azt jelenti, hogy tudom, hogy a konklúziónak logikusan mi kéne, hogy legyen a konklúzió, de azt még a fejemben sem érzem úgy, csak tudom, hogy ezt kéne, hogy legyen. Ugye, de a szívemhez aztán tényleg nem jut el az érzelem. És ugye mit mondtunk mind a két esetben, tehát amikor a szívemhez nem jut el az érzelem, mind a két esetben érzelemnek tekintjük ezt is. Ha másért nem azért, mert ha legalább gondolkodott róla, táskát le tudnád venni, nincsen? Ha legalább gondolkodott róla a fejében, és meditált róla az ember, akkor legalább odáig eljutott, hogy azt nem fogja elfelejteni, hogy Isten mindenütt ott van. Az a fajta érzés, mint amikor egy másik ember előtt nem csinál hülyeségeket, az mindenképp meg lesz benne. És ezzel zártuk le, és azt mondtuk, hogy ezért az ember, ha törekszik rá, hogy legyen ez az érzelem a érzelmek, és ez mégsem születik meg a szívében, hanem csak a fejében, ilyen vagy olyan formában, akkor is az olyannak tekinthető, mint hogyha ha meg lenne, és azért az rendben van. Itt tartottunk a legutóbb. Most a hármas oldalon tartunk. A hármas oldalon tartunk a mityákban. Ugye arról is beszéltünk tehát, hogy az egész abból indult ki, hogyha most csak a szöveg környezetet felidézzük, hogy nem elég az Isten felé szeretet, Isten szerelmével mahinálni, tehát hogy szerelmesek vagyunk Isten, vagy vágyakozunk Isten felé, lefordítsam az egyszerű ember nyelvére, tehát azzal, tehát ugye itt most beszélünk Isten szeretetről, meg Isten félelemről. Mindkét dolog egy kicsit olyan elvont, mert az emberek nem szoktak újra hangálni, hogy én szerelmes vagyok Istenben, meg szerelmes verseket írni Istennek. Ugye például Dávid király nagyon szép szerelmes verseket írt Istennek, de az emberek többsége nem ezzel van elfoglalva. De azért minden emberben az alapérzés az az, minden ember, aki foglalkozik a Tórával, a vallással, vagy bármilyen spirituális tevékenysége az, hogy vágyakozik valami magasabb rendű iránt. Vágyakozik valami iránt, ami ki tudja őt húzni abból a sokszor nagyon korlátozónak érződő létből, amit a fizikai mindennapok jelentenek. Ezt minden ember szeretne. Miért megy el az ember imádkozni? Miért megy el az ember Tórát tanulni? Miért megy el az ember? Mert szeretné, ha valami fölemelni őt afölé a nagyon sokszor nagyon lehangoló hétköznapi világ fölé, ami őt amúgy úgy érzi, hogy nagyon korlátozzák a mindennapjai, a környezete, a saját rossz tulajdonságai, a kudarcai, a nehézségei, stb. És mindannyian szeretnénk valahogy kapcsolni valamihez, ami ennél fölött van, ami a végtelen. Ezt nevezhetjük valamilyen módon Isten szeretetnek. De ebben mindig ki van középpontban én. Mert én szeretnék fölülkerekedni mindenen. Az emberek hajlamosak lennének azt gondolni, hogy oké, ez az Isten szeretet, és ez nagyon jó, és ezért ezt fog engem motiválni, hogy elmenjek a zsinagógába, hogy tartsam a mitvákat, hogy stb. Mert ezzel érzem, hogy fölülkerekedek, és magasabb szintre kerülök. És erre mondja az általában, hogy ez mind jó és szép, de szükség van az Isten félelemre is. Mert ha csak az Isten szeretet van, akkor az a madárnak csak egy szárnya van. És mertek van egy nagyon szép történet, egyszer az apuka, és az összes részletét a sztorinak, de valahogy az a lényeg, hogy az apuka régen nem látta a kisfiát, és valami meg akarta ajándékozni, és egy műgyűjtő volt, de vett neki egy nagyon drága Chagall képet, több millió dollárért. És hazahozta, és akkor a kisfiának megmutatta, és nézd, kisfiám, ez egy nagyon drága dolog, és szeretném neked odaadni, majd ha nagy leszel, akkor nálad lesz. És hát a fiú teljesen önkívüli állapotba került, hogy milyen nagy dolog ez, hogy az apja újra találkozik, és tényleg a szeretet tüze az égett a szívében. És éjszaka nem tudott aludni a nagy szeretettől, a és a felfogadott érzelmi állapottól a fiú. És valahogy viszonozni akarta ezt a szeretetet, és oda ment a festményhez, és filctollal nagyban ráírta, hogy szeretlek, apukám. És ilyen másnap reggel fölkelt a papa, látta, hogy ez a szép ságálképnek annyi, és mi a tanulsága, vagy miről szól ez a történet? Arról, hogy a szeretet az nagyon fontos dolog, de a szeretethez nem kapcsolódik valamilyen tisztelet, ami ugye egy kifejezi a korlátokat, ami valahogy a kereteket megadja neki, akkor az pusztító is tud lenni. Akkor az nem... Most ugye az olyan, mint hogy egy madár egy szárnyal akarna repülni, akkor az mindig csak le fog esni, az mindig csak félre fog dőlni. És azt mondjuk, hogy ezért, bár az embereknek alaphelyzetben az Isten szeretet az, ami motiválja. Mi az az Isten szeretet? Hogy szeretne kapcsolni valamihez, ami magasztosabb a hétköznapinál, ami magasztosabb a hétköznapi életnél. Ne felejtse el, hogy az Isten félelem az legalább hogy valamilyen szinten meg kell, hogy legyen az alapokban. És itt tartunk a hármas oldalaján. Mind a két szárnyra szükség van. Azonban teljesen minden nemű félelem nélkül nem tud az örökkévaló szolgálatra a magasba jutni, puszta szeretet által, ahogy a madár sem tud egyetlen szárnyra repülni, mert a szeretet és a félelem két szárny, ahogy a Tikkunim elmagyarázza. Hasonlóképpen a félelem egyedül is csak egy szárny, és az ember Isten szolgálata nem képes felemelkedni magasságba pusztán általa, még ha a szolga szolgálatának nevezhetik is. Mert ott kell lennie a fiú kvalitásainak is, és felébreszte legalább azt az ösztönös szeretetet, ami mindenkinek a szívében rejlik, hogy tudatára ébredjen legalább az elméjében valamelyest, hogy tudatára ébredjen az örökkévaló iránti szeretetének a gondolataiban, és vágyni kezdjen arra, hogy hozzá kapcsolódjék, áldassék a nevet. Most visszalapoztok, tehát ugye beszéltünk a múltkor arról, hogy a Tórában a zsidó nép kétféle jelzővel van illetve. Hogy a zsidók azok Isten szolgái, és a zsidók azok Isten fiai. Ugye ez a két jelző, ez kifejezi ezt a két kapcsolódást. Ugye a szolgái az Isten félelem, és a Isten fiai, az pedig a szeretet. Ugye, amikor tanítunk egy gyereket arra, hogy mondjuk hogyan kell viselkedni, akkor miért jó az, hogyha miért jó az, hogyha büntetéssel szankcionáljuk azt, hogy mondjuk el kell mosogatni a vacsora után. Hogy van egy kis félelem belevívva a dologba. Miért jó? Azért, mert ha nem fogjuk, akkor nem is fogja csinálni. Ezért akkor ugye ezt muszáj csinálni, ez egy kötelezettség. A másik oldalról viszont fontos az, hogy el is magyarázzuk neki, hogy ez miért jó, és valamilyen pozitív motivációt vigyünk vele. Valahogy a szeretetből csináljuk, hogy ő szeressen mosogatni. Az miért fontos? Mert ha szeret mosogatni, az nem biztosítja, hogy mindig fog mosogatni, mert csak akkor fog mosogatni, amikor szeret, és nem mindig. De legalább, amikor szeret mosogatni, akkor az meg fogja tölteni ezt a cselekvést motivációval, valódi motivációval. Amikor az Isten félelemre tesz, aki az Isten félelemre teszi a hangsúlyt, annál mi lesz? Biztos, hogy mindent meg fog csinálni, mert nem rajta múlik, ezt muszáj megcsinálni. Másik oldalról viszont, azért szükséges az, hogy legyen Isten szeretet is, mert ha nincs Isten szeretet, akkor ez miért? Egy száraz cselekvés lesz. Az nem őt fogja csinálni, hanem egy szolga, akit rákényszerítettek, hogy csinálja. Na jó, akkor legyen csak Isten szeretet. Csináljuk átérzésből, szeretetből. Na jó, az meg az a probléma, hogy csak addig fogja csinálni, amíg érezni fogja ezt a szeretet, amíg érezni fogja, hogy ez neki hogyan jó. Ráadásul mondjuk mérlegelni fog, vagy prioritásokat felállítani, hogy ez kell, ez kevésbé kell, ez amúgy így kell, úgy kell. De azt mondjuk, hogy mind a kettő kell, mind a két szám kell. Kell az Isten félelem is, és kell az Isten szeretet is. És ezért nevezi a Tóra a zsidó népet egyszer a Isten fiainak, egyszer pedig Isten szolgáinak, mert azt, ahogy azt korábban mondtuk, olyan szolgának kell lennünk, aki egyszerre fiú is. Mind a kettő meg kell, hogy legyen. És legyen ez a kavaná, és a négyes oldalt ötleit tartunk, És legyen ez a kavana, amikor a Tórával vagy valamely parancsolattal foglalkozkodik, az isteni lélekrész benne, de az állati lélekrész is öltözékeikkel együtt kapcsoljanak az örökké valahol, ahogy fent ezt kifejtettük. Ez a, legalább ez az áhítat legyen meg benne, ami az Isten szeretetre vonatkozik, hogy a, most azon vagyok, hogy ezáltal, hogy a Tórát tanulom, vagy egy jó cselekedetet teljesítek, az én isteni lelkem, de sőt még a testem és az állati lelk, az állati ösztönök is, amik bennem vannak, azok kapcsolódjanak Istenhez a végtelenhez. Ez a minimum áhítata az Isten szeretetnek. Beszéltünk már részletesen az Isten félelemről, és most egy szóval beszélünk az Isten szeretetről, és azt mondjuk, mind a kettőre szükség van, azt mondjuk, hogy elégszer hangsúlyoztuk eddig. Most. És egy új téma következik a következő bekezdésben. Ahhoz, hogy ezt az új témát megértsük, ahhoz egy érdekes szokást szeretnék nektek bemutatni. Van egy olyan kabbalisztikus szokás, hogy minden micva előtt, amit teljesítünk, mondunk egy felkészítő mondatot. A felkészítő mondat úgy hangzik, de sém jihut kutsa brichos hintej, de sém kalifrone. Lefordítva, az örökkévaló és az ő jelenlétének az egyesülése érdekében, Izrael, egész Izrael nevében. Ezért csinálom a micvát. Ez most nagyon kabbalisztikusan hangzott, nem? Akkor szó szerint, le sém jihud, az egyesülése érdekében, kutsabrihu, az örökkévaló szent legyen, ushinté, és az ő jelenléte a shina. Azt szólt hallottátok már? A kifejező, hogy shina, shekina, shekina. A shina az a szó szerint azt lehetne mondani, az örökkévaló jelenléte. Az örökkévaló szent áldott legyen, és az örökkévaló jelenléte közötti egység létrejötte érdekében tettem ezt a micvát. Ami nagyon misztikus dolog. Miért, hogy az örökkévaló jelenléte, és az örökkévaló szent áldott legyen egysége? Mert ők amúgy nincsenek jóba. Egyrészt tisztelünk, hogy mi az, hogy örökkévaló jelenléte, és amúgy miért az ő egységük érdekében? Nem, amúgy nem szeretnek barátkozni, és én szeretném, hogyha ők összebarátkoznának, és az ő és egységesek lennének, és ezért csinálom a micvát, meg egyáltalán mi közel ennek a micvához. Csak ezt a szokást érdemes megismerni, hogy Hasszibok például minden micva előtt ezt mondják. Minden micva előtt mondunk egy áldást, és fölteszed a filint, vagy elmondjátok az áldást a péntekes gyertyákra, vagy valami, akkor előtte elmondják ezt a sém, jihut, kutsa, brichos, hinte, az örökkévaló szent áldott legyen, és az ő jelenlétének az egyesülése érdekében, egész Izrael nevében. Ezt mondjuk. Most például a Lubavicsi szokás az, a mi szokásokban ezt nem mondjuk minden visszat, hanem minden az egyszer mondjuk a reggeli imában. Mert abban benne foglaltatik minden. Abban benne foglaltatik az egész. Az összes mit van, amit aznak fogok csinálni. De akkor ez egy olyan szokás, amit mindig csinálunk, mindig mondunk, semmi jogot kutsom, jogos fényben. Most ezt érdemes egy pillanatra megmagyarázni, hogy ez mit jelent. A kabbalában, ugye ez a van, nem csak a kabbalában, általában a zsidó irodalomban Istennek van két megnevezése. Kutsa brichu, kadosh baruchu, kadosh baruchu, azt úgy szerint eszteni, hogy szent, áldott legyen. Okay. A másik megnevezés pedig shina, ami jelenlétet jelent. Sohen, azt jelenti, amikor valaki alászáll. Shina, azt pedig fordítsuk úgy, hogy jelenlét. De például azt hiszem, hogy ezt a keresztény bibliákban, vagy keresztény szövegkönyvben jelenésnek szokták. Lehet, hogy nem. Nem tudom. Shina. Shina az a jelenlét, kadosh baruchu, szent áldott legyen, az meg egy másik dolog. Miért hasonlítja ezt a kabala? Az isteni gondolathoz, és az isteni beszédhez. Például, amikor teremtésről van szó, az Isten ugye szóval teremti a világot, azt a shinával azonosítjuk, az isteni jelenléttel. A kadosh baruchu, az pedig az isteni gondolat. Mi a különbség a gondolat és a beszéd között? Gondolkodtok egy pillanatot, és amit kimegyek a pohárba. gondolat meg a beszéd között. Hogyha a legegyszerűbben szeretnétek ezt jelenezni. Hát sajnos nem mindig, de jó esetben. Tudod, hogy mi a különbség az okos ember, a bölcs ember és a buta ember között. Hogy a bölcs ember az meggondolja, hogy mit mond, a buta ember meg kibeszélje, hogy mit gondol. De nem ez a nagy különbség. A nagy különbség az az, hogy a gondolat az teljesen őszinte, és a beszéd az meg szinte soha nem teljesen őszinte. Ez bármilyen fájdalmasan hangzik. Ugye a beszéd az mindig arra a közegre van, legalábbis jó esetben arra a közegre van szabva, akihez mondom azt, amit mondok. Ha nem így lenne, akkor az idő után ez egy pszichiátriai eset. Tehát amikor valaki mindent elmond, amit éppen gondol, azt szoktuk bolondnak nevezni. Oké. Okay. Tehát a gondolat az egy teljesen őszinte az én magam vagyok, a beszéd az meg rád van szabva. Neked más mondok, nem például azért, mert hazudok, azért, mert be kell lőnöm nagyjából. Egy óvodás gyereknek más mondok, meg egy egyetemistának más mondok, a kollégámnak más mondok, meg a feleségemnek más mondok. De az ember belövi, hogy mit mond, ugye? Milyen kellemetlen lenne az, hogy olyan világban élnénk, ahol mindenkinek egymás gondolatait olvasnánk, nem? Ez elég sziki lenne. Most gondoljátok végig, ne mondjátok ki, hogy a mellettünk külön mire gondol, vagy hogy mi mit gondolunk róla, inkább azt kellene, az milyen sziki lenne. Miért? Mert nem véletlen a gondolat, az egy elvonatva, az a többiektől, vagy a külvilágtól a külvilágtól távol eső dimenzió, a gondolat. Hát nyilván akkor nem. De ez az annak a lényege. Tehát akkor ez a nagy különbség. Ugye mit mondunk, hogy a gondolat az a mi saját magunknak szóló őszinte megnyilvánulása, a beszéd pedig az olyasmi, amit egy konkrét, egy rajtam kívülálló felé nyilvánítok meg. És az a helyzet, hogy a beszéd, az már nem, még akkor is, ha azt mondom el, amit gondolok, az már nem ugyanolyan, mint ahogy azt én gondolom. Ugye hányszor van azt, mert amikor szeretném elmondani azt, amit gondolok, és nem tudom. De amikor elmondom, akkor úgy érzem, hogy nem tudtam jól elmondani azt, amit gondolok, és hiába mondtam el, az nem lesz pont olyan, mint ahogy én gondolom. Ugye azt szoktuk mondani, hogy úgy szeretlek, és nem tudom elmondani, hogy szeretlek. Miért nem tudom elmondani? Mert azt nem lehet úgy lesűríteni, le annak minden dimenzióját, minden hollát elmondani. Most ugye, amikor azt mondjuk, hogy Isten megteremtette a világot, akkor nem véletlen azt mondjuk, hogy Isten a szavakkal teremtette meg a világot. Miért? Mert Isten is, azt mondjuk, amikor a világot megteremti meg, amikor a világgal kapcsolatban áll, akkor mi Istennek nem az ő gondolatait látjuk, hanem Istennek azt a megnyilvánulását, amivel felénk megnyilvánult. Hát mi ugye mit látunk az Istenből, ha egyáltalán látjuk, azt, amit megteremtett körülöttünk. Az az ő beszéde, amit ő megteremtett. Abban van ő jelen. Amit meg tudunk belőle tapasztalni. Mi az, amit meg tudunk belőle tapasztalni? A természet, vagy a természet által diktált logikában megszülethető gondolatok. De mindezetre nem a legbelső eszenciája Istennek. A legbelső eszenciája Istennek az ugyanúgy sokkal jobban távol van tőlünk, mint ahogy a mellettem ülő embernek a gondolatai távol vannak tőlem. És ezért a Kadosh Baruch Hu, a szent áldott ő, azt az isteni gondolattal szoktuk definiálni. A Shina, a jelenlét, az Isten jelenlét, ezt pedig úgy nevezzük, mint Isten beszéde. Mert mi van jelen? Mi van számomra jelen? Mi az, amit én látok Istenből? Az, amit nekem megmutat. De az ő eszenciáját nem látom, és nem tudom megtapasztalni. Az a szó héberül, hogy kadosh, ugye úgy kezdődik a szó, hogy kadosh baruch hu, szent áldott legyen. Mit jelent az a szó, hogy kadosh? Szent. De szó szerint mit jelent az, hogy kadosh? Elkülönült. Elkülönült. És ezért van az, hogy ezt így hívjuk, mert ez Istennek az a eszenciája, ami tőlünk távol esik, és tőlünk úgymond elkülönülő van. Most, mi a helyzet a mi világunkban? A mi világunk mit kap Istenből? Ő a sinát kapja, az isteni jelenlétet, nem a Kadosh Baruch Hut, nem a szent áldott őt, Miért? Mert ilyen a mi világunk. A mi világunk az a beszéd, az isteni beszéd világa, nem az őszinte Isten világa, abban az értelemben, hogy nem kapjuk és nem érezzük, soha nem is fogjuk tudni érezni Isten eszenciáját, mert az felfoghatatlan, végtelen. Mit mond a kabbala és a zsidó filozófia, hogyha mi az a dolog a világon egyedül? Na, még miért ebbe belemennék? Tehát akkor a mi világunk, minden a mi világunkban az az isteni beszédből van, a Shekhinából. Beleértve a fizikai világot, beleértve a mi testünket, beleértve a képességet arra, hogy lássunk, beszéljünk, menjünk, hallgassunk, értsünk, oké? Mi az a világon egyedül, ami az isteni, nem az isteni jelenlétből, hanem az isteni eszenciájból van? És itt van a világon. Nem. A gondolatunk is a fizikai világban van. Nem, az is gondolat. Mi az, ami az isteni eszencia? Azt mondjuk, az az isteni eszencia. Megérzés. Mind a szerv, minden, amit mondasz, az egy fizikai embernek a tulajdonsága és képessége. Az egyetlen dolog, amire azt mondjuk, hogy ez maga Isten, az a Tóra és a Mitzvák. Erről volt szó korábban a tányában, hogy bár a Tóra és a Mitzvák is beöltöztek az evilági öltözékbe, de azoknak az eszenciája az maga az isteni eszencia. És ezért azt mondja a kabala, hogy annak, hogy mi a Tórát tanuljuk, és a Mitzvákat gyakoroljuk, tulajdonképpen az a célja, hogy ebbe a világba, ami a isteni jelenlét világa, a Shekhinának a világa, ebbe valamilyen módon érvényesítsük és megjelenítsük magát az isteni eszenciát. Ez most nagyon misztikusan hangzott, de hogy megpróbáljam ezt lefolytani arra a példára, a metaforára, amit az előbb mondtam, ez olyan, mint hogyha nekem van egy gondolatom, de azt, hogy nem azt mondom el, hanem a szavaimmal elmondok ennek egy nagyon külsődleges, vagy akár ettől eltérő valami. Neked lenne arra egy eszközöd, hogy valahogy az én gondolatomat megjelenítsd szavakban. És ez az eszköz a Tóra tanulás és a Mitzvák gyakorlása. Az Isten ebben a világban alapjáraton megjelenik az isteni szavakban, a világ megteremtésében, egy külsődleges formában, és nekünk a kezünkben van egy eszköz arra, hogy Isten megjelenítsük annak a fent, vagy a eszenciális formájában. És ezt jelenti az Isten és az isteni jelenlét és az isteni eszencia egyesítése, amit a mitzvák előtt mondunk. És ezért, amikor, ha ez mind sikerülne, hát most tényleg mi a vége az egésznek, amikor az összes mitzvát teljesítettük, és már minden Tórát megtanultunk, akkor mi történik a történet végén?
Messiás.
Eljön a Messiás. És mit jelent az, hogy eljön a Messiás? Azt jelenti, hogy Isten érezhetővé válik a világban. Ez a Messiás lényege. Hogy a világ megmarad világnak lenni, és mégis az isteni végtelenség érezhető benne. És ezt mi érjük el a mitzvák megtartása által. Ugye más vallásokban a messiás fogalmaz egy kicsit el van ettől feldítve, azért már még egy más jelent. Azt jelenti, hogy ő megvált minket a bűneinktől, és mit tudom én nem. A zsidóságban szó sincs erről. A messiás az egy állapot, a messiási kor az egy állapot, amiben a fizikai világban érezhetővé válik maga a végtelen Isten. És azt hogyan érjük el? A mitzvák által. Jó, azt hiszem, hogy most tartunk egy kis szünetet, és ígéretünk az híven, most lesz egy rövid kis vizsga.